29. fejezet. Mihelyt a házassági szertartások a templom sátorban bevégeztettek, s Lőrince boldogtalan párra áldását ráadta, Pruzsina, ki magát betegnek mondás annak is látszott, nénjével együtt ismét Ollósi sátorába vonult. Orbán, miután őt anélkül, hogy közöttük egy szó váltatnék, ide kísérte, Dózsa sátorába ment, hol a hadnak vezérei György körül összegyűltek. A nép lármázva és kurjongatva szinte e sátor felé tolongott, melynek közelében az ígért lakoma várt rá. Az egész tábort örömzaj tölti el. A jelenet, melynek a nép csak imént tanúja volt, legjobb kedvbe hozzá azt. Úgy látszott, mintha most, miután a tárnok leányát arra kényszerítheti, hogy saját jobbágya nejévé legyen, és szeszélyei az egyház által is, mint egy szentesítettek, semmi sem állhatna többé ellent akaratának. Még nagyobb örömmel láttál mindenki a készületeket, melyek az ígért vendégségre a vezér sátora előtt már órák óta tétettek. S a nem szűnő éjenek, melyekkel Dózsa neve üdvözöltetett mutaták, hogyha a vezér és seregei között Pruzsina miatt egyenetlenség létezett is, az legalább a jelen pillanatban a sokaság részéről ismét el van a feledve. Lőrinc, Dózsa Gergely, Imre, szóval a vezérek azon része, kik a vadseregek között a rend mellett küzdöttek, átlátták a veszélyt, mely a lakomázásból e jelen pillanatban a táborra támadhat. Kémek hírei szerint Zápolya seregei csak 2 órányi távolságra álltak már Temesvártól. Valószínűnek látszott, hogy a Vajda hadait a Temesen átvezetve a tábort talán még ma megtámadja. S mivel a várható, ha e fegyverben gyakorlatlan sokaság Zápolya gyakorlott seregeivel oly pillanatban ütközik meg, időn a lakoma mámorában még azon kevés rend s hadifékről is megfeledkezett, melyhez hosszú táborozása alatt szokott. Mindezen okok azonban sem Dózsára, sem seregeire a legkisebb hatással sem valának. Ezek között talán lázadás ütött volna ki, ha tudomásukra jut valahogy Lőrinc Dózsának a lakomát elhalasztatni tanácsolá akkorra, midőn már az erdélyi vajda legyőzetett. A vezér maga csak megvető mosollyal fogadá ildomosabb társainak tanácsait. A nemesek ismerik karomat. Nem mernek megtámadni, de ha mernének, és az egész seregem lerészegedett volna, se félnék e felpiperézett úrfiaktól. Ez volt a válasza. S a tábor biztonságára nem történt egyéb, mint hogy Imre körülbelül 100 lovassal, kiknek másnapra 2 adag bor ígértetett, mint egy órányi távolságra a tábortól a Temes partját foglalá el, azon helyen várva az ellenséget, hol az a folyón átmenetelt valószínűleg megkísérti. A visszamaradók kacagták vezéreik félénkségét, és gond nélkül készültek lakomájokhoz, mely annyival több élvezetet ígért, miután egy tegnap este visszaérkezett keresztes csapat verseciborból és mindennemű marhából álló tetemes szállítmányt hozott martalékgyanánt a táborba, mely a kalocsai érsek jószágairól Zápolya seregeinek küldetett. Dózsa sátora előtt tágas tér terjedett el, mely azt a többi sátoroktól elkülönzi, és a seregeknek közönséges gyűlhelyeül szolgált. Itt találjuk őket most is. A tér közepén roppant tűz fölött nagy ökörsütteték körült a táborhoz tartozó gyermekek lármáznak. Nem messze tőle magas faálláson egy nagy hordó emelkedik. Mindezek azonban inkább ünnepélyesség kedvéért állítottak fel. Dózsa nem akart hátrább maradni másoknál, és az egészbe sütött ökör és a nagy hordó, melyek a nagyurak által adott népünnepek fő kellékei közé tartoznak, nem hiányozhattak, midőn a keresztes vezér seregeit vendégelé meg. Hogy a vendégeknek bőség tekintetében panaszra okuk nem lend, ezért eléggé kezeskedett a vezér sátora körül felállított hordók nagysága és a számos lacikonyha, mely etér minden oldalán füstölgött. A szabadon hagyott helyet vegyült sokaság töltébe. A tér szűknek látszott. Főleg Dózsa sátora közelében, hol a nagy tűz különösebben magára voná tömeg kíváncsiságát, a tolakodás kiállhatatlanná vált. Az asszonyi és gyermeki sikoltások mutatták, hogy az általános jókedvben mindenki nem osztozik. Márton, a nép kedvence, ki mint főrendező a nagyhordó mellett foglal helyet, Alig fékezheti a türelmetlenséget, melyel a vad csoport a félig sütött ökörnek nekiesni és a hordót feltörni készült, még mielőtt erre engedelmet nyert volna. Végre Dózsa a többi vezérek kíséretében kilépett sátorából. A sokaság éljenek között engede helyet, s várva szavára elhallgatott. Miután György vendégeinek fennhangon kívánta, hogy a lakoma egészségükre váljék, és nagy lőfegyverét a felállított hordóra kisütve, az oly szomjúan várt forrást golyóval megnyitá, mennyire tőle kitelt mindenben utánozza a zápolyát, mit tőle hasonló alkalommal egykor látott, a taps és örömrivalgásoknak nem volt határa. Maga Dózsa alig menekülhetett a tolongásból, mely a megerett borsugár körül támadott. A vezérek közül csak Márton maradt a nép között, ki az álláson a hordó mellett foglalva helyet látszó gyönyörrel jártatá szemeit a tolongó embertömeg fölött, mely lábai alatt a tűzről leemelt ökörnek egyes koncaiért, vagy a kalapokban és más ecélre hozott edényekben felfogott borért küszködött. Alig vágott le egyik egy darab húst kardjával, midőn azt mások kezéből kiragadták. Minden koncért élénk küzdés támadt, míg egy kézből a másik barántva végre földre esett és eltapostatott. Alig telt meg egynek süvege vagy edénye, midőn az kezéből kitaszítatott. Csak kedves ital ajkai helyett haját és egész testét nedvesíté. Káromkodás, hahota, fenyegetések, s durva tréfa, asszonyok és gyermekek rimánkodásai eltűnve itt-ott a verekedések zajában vad egészé olvadtak, melynek leírása lehetetlen, s megnek vége csak akkor szakadt, midőn a sült ökörből egyedül csontváz maradt, s a hordónak végcseppjei is kifolytak. E hosszú küzdelem még inkább neveli az általános étvágyat, és a sokaság most jókedvűen sietett a Laci konyhák felé, hogy magának táplálóbb mulatságot szerezzen. Újra lárma támadt. A főzőasszonyok így számos követelők türelmetlenségét csak lassanként elégíthették ki. Végre azonban ez a is megszűnt. Kisebb csoportokra oszolva telepedett le a sokaság a földön, asztalul nagyrészt bundák szolgáltak, melyeken nagy darabokban sült vagy főtt húcs tálaltatott fel. A bor faedényekben keringett a lakomázók között, és hosszabb ideig alig hallatszott egy szó, annyira elvala mindenki foglalva ebédével. Hasztalan fújták a cigányok, Dózsa sátora előtt s a térnek több helyein a vendégek mulattatására a legszebb nótáikat. Nem volt senki, ki ez élvezetteljes pillanatokban rájuk hallgasson. De miután a lakomázók étvágya kielégítetett, a duda és a síp megtevék szokott hatásukat. Hallgatva ült a tömeg. A kupák és kulacsok megszűntek keringeni. Minden fül a keserves nótán függött, melynek ismert hangjai oly búsan, oly szívrázólag szólaltak fel a csendben. Történetíróink szerint elődeink lakomáinál énekek mondattak, melyekben az ősök nagy tettei dicsőítettek. Ez énekök, s velük hős történetünk legszebb emlékei elvesztek. De helyettük régi zenészetünk megmaradt, s fajunk nem szavakban, de keserves hangokban hagyta ránk történetét. Mit az ajk kimondani nem tudott, vagy nem mert, mert azt az elődök kőemlék helyett fohászokban hagyták a jövőre, és a késő ivadék, ha vigalmai között a régi dal felhangozik, mint egy megújulni érzi a fájdalmat, mellyel apái sírjokba szálltak. Némán ültek itt a vadbajnokok lakomájuk fölött, mintha minden, amit szenvedtek, megújulna, mintha a rég behegett sebek újra felszakadva ismét vérzenének. Csak nehéz fohászok szakíták félbe az ünnepélyes csendet, vagy a balta csendült meg, melyet néha egy vagy másik elkeseredve csapott a földhöz. De mint midőn hosszú bánat után a szívet egyszerre szenvedély szállja meg, s kit fájdalom nyom, kiragadva magát nehéz bánatból indulatosan kitör, felzajog, átkozódik, és szembeszáll üldöző végzetével, így változtak a hangok. A szomorú ének friss magyarrá változott, zúgva, csengve, zajongva küzdött duda, síps, cimbalom egymással. Felharsogott a trombita erős szava, mintha minden hang túl akarná kiáltani társait, mintha dal, érezve, hogy bánatát fohászokban nem fejezheték ki. Most felkacognak kínjában, mintha feloldhatatlan csomóvá szorulnának minden hangok, hogy az általok körülfont szív ne szabadulhasson kötelékeiből. Így rohan gyorsan, és mindig gyorsabban a zene. S mintha a néma tömeg fölött forgószél süvöltene végig, fölkerekedtek a hallgatók, s fölemelt baltával és fokossal összecsapva bokáit fogott egyik a másik után bajnoki táncához. Vadul, rendetlenül minők nem az öröm, de a szenvedély kitörései. A férfiak közé asszonyok vegyültek, körülforgatva, felfeltapva táncosaiktól, járva a hármas táncot, míg a felnőtt párok között gyermekek ugráltak, félig szüleik példáját követve, félig elragadtatva a zene ellenállhatatlan hatalma által. Mindenfelől lárma, tombolás, rivalgások, s a zene egy percre elhallgatott, a percnyi csend után új lárma és tánc, újra és mindig újra, mintha az egész tömeg érezné, hogy végső napját éli, és zajos öröm között akarná bevárni utolsó pillanatát. Míg künn a nép között, így lármásan folyt a vigalom, Dózsa sátorában az ószerémi borral telt kupák a vezérek nyelveit is megoldák. Zajos lármát időről időre valamely vendég által kezdett, és a többiek által hautával félbeszakasztott éneket, és örömrivalgásokat találunk itt is. Első pillanatra úgy látszik, mintha a jelen élvezet, a jövőnek gondjait elűzte volna a vezérek köréből is. De ha figyelemmel tekintünk körül, könnyen feltűnik, hogy ez örömzaj alatt komor gondolatok lappanganak. A nyugodt elkeseredés, mely Lőrinc arcán látható, midőn szemeie gondtalan csoporton végigfutnak, Orbán néma fájdalma, a látszó nyugtalan, melyel Gergely időről időre székéről fölkel s bátyjához vonul, hogy őt suttogva mérsékletre intse, eléggé mutatják, hogy a lakomázók egy része nem osztozik társai vígságában, sőt úgy látszott maga Dózsa György is ezekhez tartozott. Senki sem vala lármásabb, mint ő. Erős szava, melyel vendégeit jókedvre inté, vagy Lőrincet, Orbánt és testvérét szótlanságukért korholát túlhangzott az általános zajongáson. Felköszöntve ürít egy kupát a másik után, és felszólítá társait, hogy kövessék példáját. Ha valakinek bilikoma csak egy percig üresen állott, káromkodva kérdi az asztal körül keringő szolgáktól, miért nem teljesítik kötelességüket, holott, ha a sátor két szegletében álló hordók kiürítettek, Dózsa Györgynek elég szerémi bora marad, mellyel vendégeit jól tarthatja. Minden tréfánál senki sem fakadt hangosabb hahotára, a kívülről behangzó dalokra senki nem mutatott több lelkesedést, de ki Dózsát ismeré, éppen e túlságokból vehette észre, hogy e vígság csak szerep, melyre magát helyzetében kényszerítve gondol el. Dózsa hosszabb idő óta nem állítá magát a jövő iránt. Egész életét hadiszolgálatban töltvén a székely, mint régi katona, sokkal inkább meg volt győződve egy minden hadifegyelemhez szokott sereg felsőbségéről, hogy sem nagy bizalommal lehetne a sokasághoz, melynek vezére ő vala. Mint Lőrinc és Gergely előtt megvallá, már a háború kezdetekor is nem annyira a király iránti tisztelet, mint inkább a pórhad iránti bizalmatlanságában volt kereshető az ok, minél fogva Budát meg nem támadá. Nem bízott az ostrom sikerében, bármi csekély volt is a főváros védelmezőinek száma. És igazolá előrelátását, mit később Szegednél tapasztalt, hol az egész keresztes had e síkon fekvős, csak vízárkok s föltöltések által védelmezett város előtt, halászok és hajós legények által visszaveretve kudarcot vallott. Ha Dózsa önbelátását követ és akként cselekszik, miként azt nyugodt pillanatokban tanácsosnak látá, a lázadás zászlója sohasem emelteték vala fel a nemesség ellen. A régi katona majdnem mindig átlátá önmaga a harc reménytelenségét, s vidő mindenképp törekvék magát Temesvár birtokába helyezni, honnan, ha azt védelmezni nem tudná, könnyebb lend a törökökhöz menekülnie, e haditerv eléggé bizonyítja, hogy Dózsában a harc kezdetétől fogva mindvégig hiányzott az a bizalom, mely minden valóban nagy eredmény elérésére annyira szükséges. Rábírva hiúság által, hogy a keresztes hadak vezérletét magára vállalja, részint gyengeségből, részint a nemesség iránti gyűlösségből, eltűrve seregeinek első kicsapongásait, engedve Lőrinc befolyásának, ki a korlátlan nagyravágyást, mely keblében lappangott, arra használta, hogy a férfiút, ki csak hatalom után sóvárgott, a szabadság bajnokává emelje. Dózsa lépésről lépésre tovább haladott a nem maga által választott pályán, míg azon ponthoz ért, hol minden visszalépés lehetetlenné vált, és a szerencsétlennek nem maradt egyéb hátra, mint hogy helyzete iránt önmagát is ámítani iparkodjék. Mit nagy népmozgalmaknál sokszor láttunk, azt látjuk itt is. A vezér nem osztja seregeinek lelkesedését, míg mások eszmékért, ő csak saját emelkedéseért küzd, míg hadait minden szenvedések között dicső jövőnek reménye tartja fel, ő csak nyomorult bosszúvágy, törpe emberi indulatok lelkesítik. Nem annyira vezére, mint zászlója pártjának, mely öntudatlanul egy bizonyos irányban ragadtatik, és széttépve csatákban a győzelem dicsőségét élvezi, de nem örömét, mert amiért győzött lelkét érzéketlenül hagyja. A családi ütközet után Dózsa előtt egy percre fényesebb kilátás nyílt. A győzelem, melyet a nemességnek egy nagy része és a híres Bátor István fölött kivívott zápolyának tétlensége, a nagyszámú új seregek, melyek a szerencsés ütközet hírére táborához csatlakoztak, őt látszólag a legfényesebb reményekre jogosíták. Nyíltan kezdett szólani terveiről. Mondta, hogy a nemesektől, a püspököktől elvett jószágokat fel fogja osztani seregei között, hogy az országba azon alkotmányt hozandja, amely állítólag egykor a székelyek között divatozott, s mely szerint úr és jobbágy nem lend, és a közös egyenlőség egyetlen kivétele a király. Mondta, hogy a 14 püspökséget eltörülvén az egész ország egyházi kormányát egy főnökre fogja bízni, sőt voltak pillanatok, midőn, ha hízelgői, kik a csak pillanatig hatalmas körében sem hiányzanak, kimondák, hogy a nemesség legyőzése után a gyenge Ulászlót királyi székén hagyni nem lehet, és hogy ez esetben a korona kívüle senkit sem illethet. Dózsa nem mondott ellent, s a kevés mosoly, mely ajkai körül látszott, eléggé mutatá, hogy e gondolatban semmi nincs, mitől elijedne. De az örömittasság, mely által magát diadala után elragadtatá, nem tartott sokáig. Seregeinek féktelensége, Telegdi kegyetlen halála, amelyet egész hatalmával sem bírt megakadályoztatni, a hír, hogy a keresztesek Pest mellett Bornemisza által megverettek, és hogy táboruk feloszlott, újra eszébe juttatták állását. Temesvár ostromában tanúsított kitűrése csak annak volt jele, miként fényes győzelme után is nem annyira annak használásáról, mint inkább saját biztosságáról gondolkozik. Hogy Dózsa, ki létét válthatatlanul a lázadás ügyéhez látta kötve, kételjeit senkivel nem közli, hogy vezértársai, sőt testvére Gergely előtt is úgy tetteté magát, mintha vállalt, szerencsés kimenetelről meg lenne győződve, az természetes, ha büszkeségét és hajthatatlan jellemét tekintjük. De ő maga nem ámítá magát soha, és a bor, melybe komor gondolatait elfolytani iparkodott, csak pillanatokra némíthatá el szomorú sejtéseit. Aggodalmai főképp az utolsó napokban növekedtek. Zápolya közelgő hadai, az engedetlenség, melyet seregeinél tapasztalt, a gyávaság, melyel azok, ha bátori Temesvárból kirohanást tett, utolsó időben mindig visszavonultak, a mindig növekedő szökések, melyek miatt a betegségek által tizedelt tábor naponként néptelenebbé vált. Szóval minden mutatá, hogy közel áll az előrelátott katasztrófa. És Györgynek egyetlen kívánata csak az vala, hogy mint bajnokhoz illik, dicsően vesszen el a küzdelemben. Ilyen gondolatokkal ült le a lakomához, melynek elhalasztásába épp azért nem akart beleegyezni, mert ügyét veszettnek, és azért minden óvatosságot fölöslegesnek gondola. De hát most is Kolostorban vagytok? Kiállt a dózsamidőn a lármát, mint a legnagyobb társaságban néha történik pillanatnyi csend követte. Vagy borom rossz? A családi püspök pincéjéből valós holmi jöttbent barát még jókedvű sem tud lenni mellette. De hogy vagyunk Kolostorban, nevetett Márton. S ha valaha visszamegyünk, Guardiánnak választunk, te tudod, hogy kell bánni a pokolum Caritatisszal. Éljen Guardiánunk! Éljen Dózsa! Engedelmesség esküjét tettük le, azaz nem engedelmeskedünk másnak. Szegénység esküjét is. Isten és világ látja, most is máséból élünk. És a harmadik eskü... Mások között miért ülsz oly keservesen ott, Orbán diák? Halvány vagy, mint a fancsali feszület, mintha torodat, nem mennyegződet ünnepelnők. Úgy néz ki, mintha úri munkára kergetnék, szólt egy másik nevette. Pedig Isten engem mind a mellett, hogy tárnok leánya, nem csúnya, mondta egy harmadik. Így diákos embernek minden esetre elég jó. Csak hogy kis és sovány és szintelen, jegyzé meg a negyedik. Bígy sovány! Kiállt a Márton. Azért mégis bármi vastag könnél többet ér. Ugye már, diák uram? Az aljas tréfákra, melyek e szavakat követték, s melyeket csak általános hahota szakított félve, Orbán arca lángba borult, megvetéssel jártatá szemeit a vadcsoport fölött, de hallgatott. Érzi a veszélyt, mely Fruzsinát érhetné, ha magát méltó haragjának átengedi, s erőt vőn magán és közönösnek akart látszani. De hát így áll már te is, jótevődért! Kiállta Márton fölemelve kupáját. György vezér nélkül soha se kaptad volna meg a tárnok leányát, és zárva tartod ajkaidat, se szóval, se egy csepp borral nem mutatsz köszönetet? Hát éljen Dózsa György! Éljen! Éljen Dózsa György! Harsogtak valamennyien felugorva székeikről, és az összecsapott kupákból vörösbor ömlött el az asztalon. Orbán hallgatva ivott és leült. Most Ollósi kelt fel. Az érdemdú Szabó, vagy mint itt a táborban neveztetett Bakács követe, szokása ellen eddig nem vett semmi részt a beszélgetésben. Arcának szokatlan halványsága és a szórakozás, melyel körültekintett, eléggé mutaták, hogyha már másoknál fogva reális nagy gondok nehezültek. Titkos megszökése Budáról, a szerep, melyet azóta a keresztesek táborában játszott, egy véletlenül kezébe jutott proklamáció, melyben Bakács a népet, emmagát követének nevező alávalónak ámításaitól inti, zápolja fenyegetései, melyek szerint a hatalmas vajda neki is urának a legpéldásabb büntetést ígéri, mind e körülmények olyasok valának, hogy azon pillanatban jutván eszébe, hol a vajda seregeivel a táborhoz közelített, a legbátrabb kebelben is méltó aggodalmat gerjeszthetének, főképp ha az, mint hiú Szabónak akként volna meggyőződve, hogy saját megrontására az ország leghatalmasabb férfiai között régóta összeesküvés van. Mióta Fruzsina és Bebek Katalina táborba jöttek, Ollósi némiként nyugodtabban érzi magát, hisz e hölgyek tanúsága által legjobban bebizonyíthatá, hogy a keresztesekkel találkozás szándékában nem volt. Sokat remélt Báthori Istvántól is, ki, mint tudjuk, az ő lován menekült meg a csanádi csatamezőről, és iránta hálával tartozik, sőt, néha még azt is igen természetesnek tartá, hogy az ifjú főbb nemesség nagyobb része is fel fog kelni védelmére. De mindamellett Ollósi nem akart elmulasztani semmi alkalmat, mely által a nemesség és általában a közrend iránt érdemeket szerezhessen, s valahányszor egyes nemesek a táborba hozattak, mint pártfogójuk lépett fel, és közülük többeket megmentett a haláltól, most is azért emelt poharat, hogy azt a törvényes királyért, második László őfelségeért köszöntse fel. De a vendégek rég túlmentek azon határon, ahol az ivót ildomosság visszatartóztathatja. Egy rész Az asztalra csapta fölemelt kupáját. Mit nekünk, Ulászló? Kiáltának mások. Meg tudta-e védeni népét elnyomói ellen? Fel tudja-e tartani a törvényeket? Ő vezeti-e csatára a nemzetet? Nekünk így király nem kell levele? György a mi királyunk! György fejére tesszük a koronát! Dózsa hallgatott. De a láng, mely arcát elborítá mutatta, hogy szíve e szavakra nem maradt érzéketlen. Midőn fényes terveit már csak Temesvár bevételére alapítá, s e város is két hónapnál tovább dacolt egész hatalmával, így körülmények között a szavak, melyekkel királynak köszöntetett, csak nem gúgyképpen hangozának. Dózsa minden más pillanatban érezte volna ezt, vagy ha teljes öntudattal bír, mint egyébkor, valahányszor e tárgyak többek előtt szőnyegre került fennhangon ellentmond vezértársai felségsértő kifakadásainak, de az erős bor, melyből senki sem ivott nála többet, fejébe szállott, úgy tetszett előtte mámorában, mintha baráti kívánatában nem volna semmi valószínűtlen. Úgy van! György, te légy a királyunk! Szólt egy vénszékely, ki a csanádi ütközet hírére nem régóta a keresztesekhez szegődött, s mint Dózsa távol rokon az alvezérek sorába vétetvén, föl most az asztal végén fölkelt, és a részegség minden jeleivel emeli poharát. Te légy királyunk, Székely király, csak Attila vérének ivadékát illeti ez ország, hisz már mint gyermeknek megjövendölték. Megjövendölték, kiáltanak többen bámulva. Megbiza! Szólt az előbbi az asztalba fogódva, hogy el ne essék. Anyja megálmodta egyszer, hogy fiát nagy királyi székkel látja, s fején korona ragyogott, kezében királyi pálca, oly fényes, hogy szeme kábult tőle, mintha izzóvasra nézne. Körülötte az erdélyi vajda, nagy urak, tömérdek nép, mely üdvözlésére egybegyült. Dálnokon egy hétig se szóltak másról, mint Dózsáné álmáról, s egy véncigányné megjövendölte, hogy királyi széken fog meghalni. Király lesz, megjövendölték Leó Lászlóval, éljen Dózsa! E kiáltások, melyekre csengő kupáikat összecsapva a vendégek vad lelkesedéssel kitörtek, kábító zajjal tölték be a tábort. Künn a sátor előtt a nép éppen pihent, táncosok és zenészek a rövid szünet alatt kancsóikban kerestek új erőt új műtéteikre, és aránylagos csend között a vezérrel lakomázó rivalgásai kihallatszottak a nép közé. A tömeget lelkesedés ragadta meg. Éljen Dózsa! Ordított ezer meg ezer hang egyszerre, mintha a nép mennydörgő szózatával igazolni akarná az ígéretet, melyet vezérei tettek. Oly valami váratlan, oly meglepő vala e hangokban, mire a sátorban összegyűlt vezérek elnémultak. Bámulva néztek egymásra, míg György ki kupáját éppen ajkához emelé, azt reszketve állítá vissza az asztalra és hallgatott. Hallottad a nép szavát? Kiállta Márton, miután az éjjel rivalgások megszűntek, s a cigányok új táncra fújtak. A nép szava Isten szava, te király lész! Az Istenre kérlek, súgál Gergely, ki bátyja fölgerjedését észrevette György fülébe. Vess véget a lakomának, látod, magokon kívül vannak, ki tudja még, mire vetemednek. Nem hallottad-e, mondta Emesz halkan testvérének, amit bátyánk mondott. Anyám megálmodta, hogy koronát fogok viselni. Már hogy gondolhatsz ilyesekre? Suttogá Emesz nyugtalanul. Küld sátoraikba vendégeidet. Ha bátori kirohan és így állapotban megtámad, ki tudja, mi lesz belőlünk. Anyám sokszor elmondta álmát, szólt ismét Emesz mély gondolatokba merülve. Gergelynek igaza van, mondá Lőrinczki a testvérek között tartott halk beszédeket meghallá. Eleget lakomáztunk, egész táborunkra csak veszélyt hozhat, ha e pillanatban időn az ellenség előttünk áll, időnket darbézolással vesztegetjük. Ki parancsol itt? Kiállt a Dózsa szenvedéllyel. Ki az, aki vendégeimet elmeri küldeni sátoromból? Lőrinc józanabb vala, és jobban ismeri Dózsát, hogysem őt e pillanatban ellentállás által ingerelni akarná. Bortól és szenvedélytől lángoló arccal állt ott, és szeme vadörömmel járt körül társainkig, szavait örömrivalgásokkal fogadták. Míg Lőrinc nem veszte nyugalmát, György felszólítására csak azt válaszolá, hogy amit mondott, tanácsképpen mondá, és most is célszerűbbnek tartja a lakomázás helyett mindenki zápolya ellen készült ki, nem tudni, mi hamar jönni fog.
Jöjjön! Jöjjön minél előbb! Kiállt a Dózsa. Vagy azt hiszed, György, fél a csatától? E bajnokok vissza fognak vonulni a Cifravajdai és Puja seregei előtt?
Távol legyen tőlem, hogy ezt gondoljam, mondta Lőrinc, ki valamint Dózsa fölött csak úgy gyakorlá befolyását eddig is, hogy magát szenvedélyessége által elijesztetni nem engedi, úgy most sem hátrált látszó haragja előtt. Bízom Istenben és vitészségedben, ha a Vajdával megütközünk, győzelem vár reánk. De hogy e bizalomban ne csalódjunk, szükség, hogy a sereg józan legyen, s a nép, mely között előbb körüljártam, már is részegedni kezd.
Részegedni?
Kiállt a Dózsa még dühösebben, fölemelve kupáját.
Részegedni? Ha!
Igen, ez a nép részeg! Végső cseppig kiürítette az elnyomás, a sértések, a gyalázat poharát, melyet neki színig töltöttek elnyomói, s megrészegült, és földre fogja csapni a kiürített edényt, melyben számára annyi keserűség valahogy a fényes haszontalanság izmokra törik. Dózsa szenvedéllyel földhöz csapá ezüst kupáját, azt tevék a többiek is. Borzasztó átok és káromkodás hangzott minden ajkon. E pillanatban nyílt meg a sátor függönye, s Imre vitéz véresen rohant a lármázók közé.
Akinek élte van, félre a poharakkal, s lássatok fegyverhez, nyakunkon az ellenség!
E szavakat pillanatnyi hallgatás követte. Nem félelem, annak érzete némítta el mindenkit, hogy az elhatározó pillanat megérkezett.
Átjöttek-e a temesen? Kérdezi Lőrinc. Eddig nagy része átjöhetett,
válaszolt az előbbi, homlokát törölve, mikor a partot elhagytuk, mint egy 2000-en lehettek az innenső oldalon.
Megküzdöttek?
Kérde ismét az előbbi.
Fogadj Isten nélkül, csak nem fogadhattuk vendégeinket,
felelt Amasz. Hely, ha ahelyett, hogy itt iddogáltatok, ott lektetek volna a Vajda, ma a túlsó parton ütné fel táborát.
De 100 ember egész had ellen! Lóra! Lóra!
Kiáltotta Dózsa szenvedéllyel. Adjatok páncélt és sisakot, hogy a lenyugvó nap ne lássa többé a vakmerőket, kik Isten szent hadát megtámadni merészelik.
Nem szükség sietnünk, szólt Imre. A Vajda ma nem fog megtámadni. Seregei fáradtak, mint észrevevém, a Temes partján tábort akar ütni.
Nem fog tábort ütni, kiállt a Dózsa. Tinkenek természetes vadságát e pillanatban a bor még nevelé.
Fáradt seregei nem táborban, hanem a hűs földön fognak megpihenni.
Jobb, ha a csatát holnapra halasztjuk, szólt közben Lőrinc. Készületek szükségesek, és nem időzünk, nem okoskodunk, vágott szavába az előbbi.
Ma ütközünk meg, és ma győzünk. Készüljetek, parancsolom!
De félig vagy egészen részeg sereggel, jegyzé meg rossz kedven Imre, a lovasok leesnek még mielőtt a temeshez érnek, a gyalogság magától halomra dől.
Félsz?
Kiállt a Dózsa megvető tekintetét a szólóra függeszte.
Szabad az út! Fuss! Ahová tetszik!
Menj, dörgette, kiáltott az előbbi kardjához nyúlva. Ezt nekem mondod? Csak nehezen sikerült Lőrinc közbenjárásának, hogy a felbőszült vitéz esértésért véres bosszút ne álljon. Dózsa megvetéssel nézte haragját.
Igen, ezt neked mondom, szólt. Én, Dózsa György, e hadak vezére neked, ki parancsomnak ellent mertél mondani. És mondom mindazoknak, kik példádat követni merészelnék. Nincs szükségem senkire, seregeim nem hagynak el, s ha tennék, tizet magammal kiállok zápolya ellen. Küzdeni akarok! Küzdenem kell, ba, vagy soha!
Dózsában a küzdelmi vágy oly fokra hágott, hogy minden ellentmondás haszontalanná vált. arca lángolt, szeme szikrákat szórt, és indulattal ránták ki kardját, mintha mindenkit át akarna döfni, ki őt föltételében akadályoztatná. Várj csak holnapig, mondta kérő hangon Gergely.
Egy percig sem,
szólt György határozottan.
Nem untátok-e meg százados szolgaságtokat? A bosszú órája eljött, s ti holnapra akarjátok adni kielégítését, nincs bennetek lélek, a nép közé megyek, az meg fogja hallani szavamat.
S Dózsa indulattal kirohant sátorából.
Jaj, mintha megőrült volna, mondta Gergely sóhajtva. Holt részeg, adá hozzá Imre haraggal, s ívezér alatt küzdjünk. Istennek jobb, ha minden haszontalanságnak vége szakad. Jó vége úgy se lehetett volna.
Talán visszatartóztathatjuk még, szólt Márton, kinek rendkívül halvány arca és nyugodt magaviselete arra látszik mutatni, hogy zápolya közellétének hírére kiózanodott.
A seregek nagy része részeg, s ki oka, hogy az,
mondta Lőrinc komolyan.
Ismerem Dózsát. Nincs földi erő, mely őt föltételétől visszatartóztathatná.
Nincs hátra egyéb, mint hogy mi is a csatához készüljünk. Ki tudja, tevé hozzá rövid hallgatás után időn észrevevé a kedvetlenséget, melyel a jelenlevők nagy része szavait hallá.
Talán egy felsőbb hatalom sugallása ez, mi Györgyöt vezeti. Isten kezében vagyunk, és az nem azon seregnek, mely legtöbb világi okossággal vezettetik, de annak, mely szent ügyért küzd, szokta adni győzelmét.
Adja az ég, hogy úgy legyen, szóltak többen.
A bolond is eljut a mennyek országába, nincs semmi kétség,
mondá rosszkedvűen Imre, csak hogy előbbe földön jól megverik.
De Lőrincnek igazsága van, készüljünk a csatához,
gyertek. És ezzel Imre megfordult, stávozott. Lőrinc és a többiek példáját követték, és a hallgataggá vált sátorban csak Orbán és Ollósi maradtak vissza.
Kigyelmed a táborban marad, mondta az előbbi. Volnék bár akárhol, sóhajtott a másik, tudja az ég, és mi vár rejánk.
Tartózkodjék a hölgyekkel sátorában, ne hagyja azt el semmi föltétel alatt. Ha az ütközetnek vége lesz, és zápolya seregei e táborhoz közelítenek, vonjon fel fehér lobogót sátora fölött, nagyot, amennyire lehet, és magasat, hogy távolról megláttassék.
Tekintetbe se veszik, mondta Ollósi, a zápolya meglát, nyársra húzat, azt előre tudom.
Az ütközet alatt tudósítani fogok valakit Fruzsina itt létéről, ha lehet Artandit, vagy bárki mást ellenségeink közül.
De hát kigyelmet szinte a csatához készül, kérdezi Ollósi bámulva, hiszen vadállatok sorába csak nem fog küzdeni a király seregei ellen.
Megígértem.
Mit ér így ígéret? Kényszerítették. Hát gondolja meg a jövőt. A keresztesek le fognak győzett, és mit várhat, ha fegyveresen a vajda kezébe került?
Meggondoltam mindent Isten kegyelmeddel.
Ön nem gondolt meg mindent,
szólt az előbbi, a távozni akarót visszatartóztatva.
Meggondolta-e, hogy Telegdi Fruzsinának férje? Az esküvő kissé zajos volt, de pap előtt történt. S jól vigyáztam, Fruzsina az oltárnál igent mondott.
A család egy ideig talán neheztelni fog, de később, ha meghallja mindazt, mint a kisasszony értett, beleegyezik a házasságba.
A király nemességet ad, és...
És Fruzsina hogyan váljék szabaddá, ha én élek, szólt Orbán, s arcán mondhatatlan keserűség nyomai látszottak. Ollósi egy percig bámulva nézett a szólóra, meghatva ragadta meg kezét, és a szemében könny ragyogott.
Azért éljek-e, hogy létem közte és a szerencse között áthághatatlan akadály legyen, szólt az ifjú, elragadtatva érzelmeitől. Szenvedni lássam őt. Elhervadni virágként, melyet leszakítva keblemre tűztem, hogy minden percben eszembe jusson. Ezt én tettem boldogtalanná.
Értem, szólt Ollósi mélyen meghatva. Ó, ha Fruzsina önszerelmének egész nagyságát ismerné. Ne ismerje soha, mondta Orbán lelkesedve. Ne gyanítsa, hogy miként érte éltem, úgy boldogságaért haltam meg. Fruzsina jó és nemes lelkű. A gondolat, hogy éltemet neki áldozám, el fogná keseríteni életét. Ígérje meg nekem, kigyelmed, hogy őt tévedéséből sohasem fogja kiragadni. Ollósi hallgatott. Ígérje meg nekem ezt, kérte még egyszer. Fruzsina nyugalma kívánja, hogy alávalónak tartson. Hagyja meg e hitében. Százszor imádkozám Istenhez, hogy ez angyalért onthassam véremet. A sors még többet kíván. Fel kell áldozni emlékemet, hagyján, legyen meghozva ez áldozat is. A gondolat, hogy Fruzsina boldog lesz, és hogy azt, ha bár öntudatlanul nekem köszöni, fel fogja deríteni végső pillanatimat. Hadd halljak meg ereményben. Hallgatni fogok, szólt Ollósi könnyezve. Ám bár Isten látja lelkemet a gondolat, hogy ennyi erény, ennyi szeretet ismeretlenül veszel, halálomig fogja gyötreni lelkemet. A lárma és éjjel rivalgások, melyek a sátor előtt hallatszottak, mutatták, hogy Dózsa seregei között több készségre talált, mint időn vezéreit szólítá meg. Hallod, bajtársaimat, mondá Orbán, ütközetre hívnak. Isten veled. S ha néha nevem eszedbe jut, gondolj ígéretedre. Kevés örömet találtam a világon. El kellene átkozni születésemet, ha nem vigasztalna a gondolat, hogy létem Fruzsina boldogságára szükséges vala. Egyetlen örökségem ez. Éltem egyetlen díja. Rád bízom. Gondolj ígéretedre, s ne roncsd meg ezt. Orbán még egyszer megszorítva Ollósi kezét elsietett, hogy a csatához fölfegyverkezzék. A szabó még gondolatokba merülten indult sátora felé. Orbán parasztfiú, szólt gondolkozva magában. Ha az ütközetben elesik, pártütőnek, a föld legalávalóbb emberének fog neveztetni. Én egymagam ismerem erényét. Mi nemes hát a világon, ha ez nem az? Mi a dicsőség, ha így emberekre szégyen várt?